Jó napot kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig Kent Csaba, geopolitikai szakértő. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr.
Orosz-ukrán háború lesz a téma, és hát akkora információ özön van az elmúlt nagyjából egy év, nyolc hónapban, hogy tényleg az ember legyen a talpán, aki ezt napi rendszerességet tudja követni, és hát információ források terén is néha az ember egy kicsit, hát fogalmazunk úgy, hogy tamáskodik, hogy hát biztos, hogy elhiggyem ezt, amit itt olvasok, biztos, hogy elhiggyem, amit ott olvasok. Ön hogy szokott tájékozódni?
Hát mondjuk olyan 50 forrásból, tehát mind ázsiai, mind közel-keleti, mind nyugati forrásokból. És hát ugye vannak azért stratégiai agytrösztök, nagyon jó például a Politico értesülései, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, tehát ezeknek azért megvannak a beépített embereik, és azért érzékelhető, hogy a Pentagonnak, illetve a Fehérháznak hogyan változott a hangulata, hogyan változott a dinamikája ez alatt 18 hónap alatt. Egészen másképp állunk most hangulatilag a Fehérházba, Pentagonban, mint mondjuk múlt novemberben, amikor Mark Milley, a vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának vezetője úgy gondolta, hogy az ukránoknak béketárgyalást kellene kezdeni. Őt akkor leugatták, és nem kevesen vannak most Washingtonban, akik azért visszagondolnak az Egyesült Államok első számú tábornokának szavaira.
Mert hogy az elmúlt 8 hónap nem igazolta azokat a várakozásokat, hogy nagyon sikeres lehet az ukrán ellentámadás. Azt látjuk, hogy Kinkeservel néhány kisebb település sikerült visszafoglalni. Vannak olyan információk, hogy most a Szurovikinnek becézett belső védelmi vonalat sikerült talán áttörni, de hát ez nincs teljesen megerősítve, miközben arról is lehet olvasni, hogy hát persze lehet, hogy valamit áttörtek, de az oroszok oda folyamatosan tartalékokat vonnak, tehát minthogyha nagyon-nagyon akadozva és lassan menne ez az offenzíva, és persze mondjuk ukrán részről érthető az, amikor azt mondják, hogy csinálják utánunk, meg nem ők, nem a bírálók, a bíráló országok áldozzák fel gyakorlatilag az embereik életét egy-egy támadásnál, igen. De hát gondolom ennél azért egy picit mindenki többet várt nyugati szemszögből, ukrán oldalról. Mi lehet az alapvető dilemma a jelenlegi ukrán támadásnak?
Azért a várakozások azok voltak, most már gyakorlatilag benne vagyunk 3 hónapja ebbe az úgynevezett ellentámadásban, hogy elérik az Azovi tengert, és ketté vágják az orosz frontot. Hát erről szó sincs. És hát megindult az úgynevezett soul searching, az okok keresése, és hát mindkét fél elő tudja hozni, hogy mi volt a probléma. Hát ugye hagytak 4-5 hónapot az oroszoknak, hogy egy rendkívül erős mélységi védelmi rendszert kiépítsenek, azt telenyomják aknákkal, és hát itt azért vannak nagyon súlyos hiányosságok, amiről Borrell is beszélt Spanyolországban 10 napja, hogy...
Borrell ugye az Európai Uniónak a külpolitikai
főképviselője. Külügyi főnök, elnézést, hogy azért a nyugat először azt mondta, hogy nem szállítunk tankokat, aztán azt mondta, hogy nem szállít legfejlettebb légvédelmi eszközöket, aztán azt mondta, hogy nem szállít vadászgépeket, és aztán mind a három ígéretét megszegve, aztán végül leszállított. Most vagyunk ugye az F-16-osoknál. Igen, ám csak közben az oroszok föl tudtak készülni, és itt nagyon súlyos ukrán emberáldozatokról beszélünk, és ha megnézzük ezt az elmúlt 18 hónapot, durván profánul azt lehet mondani, nem sikerült az orosz támadás tavaly februárban, és nem sikerült az ukrán ellentámadás az elmúlt 3 hónapban. Tehát vannak közös jellemzők, eléggé szétszórtan támadtak mind az oroszok, mind az ukránok. Ezt a Pentagon egyébként fejére olvassa Ukrajnának, és erről augusztus 10-én egy nagyon éles hangú háttérmegbeszélés történt a vezérkari főnökök között, mert az amerikaiak azt állították, hogy koncentráltan rá kellett volna állni egy pontra, és azt szétverni. Az ukránok pedig gyakorlatilag 3 ponton támadtak. Maguk az ukránok meg azt mondják, hogy hát nem szállítottátok le időben azokat az eszközöket, amiket mi kértünk. Tessék, itt van, hogyan gondoltátok azt, hogy páncélosokkal áttörjük a stabilan kiépített vonalakat, anélkül, hogy lenne megfelelő légifedezet, légifölény. Ez az oroszoknak van légifölénye. És az oroszoknak van fejlettebb, jelenleg fejlettebb elektronikus zavarórendszereik. Tehát kialakult egy első világháborús helyzet. Nyilván, hogy föl lehet kapni minden nap valamit, most ugye föl lehetett kapni Észtország közelébe a légitámaszpont, Pszkavi légitámaszpont elleni támadást, föl lehet kapni azt, amit ön említett, hogy esetleg áttörés történt egy vonalon, de stratégiailag a vonal áll, és nem tűnik úgy, hogy az ukránok komoly áttörést tudnának elérni.
Tudom, hogy ezt nagyon nehéz innen távolról megmondani, de egyáltalán az adott fegyverek mennyiségét figyelembe véve, azt, hogy mennyire megváltozott egyébként a háború egy ilyen intenzitásonál, ezt látni, hogy drónok vannak, nem csak műholdas eszközök vannak, páncéltörő fegyverrendszerekkel simán meg lehet állítani komoly tank, vagy éppen páncélozott harcjárművekkel indított rohamot, és ezt mindkét fél a saját kárán nagyon csúnyán megtapasztalta. Szóval van értelme itt arról beszélni, hogy ki hibázott, hogyha nincs megfelelő mennyiségi harceszköz a téren, mert én személy szerint, nem vagyok stratéga, de személy szerint kételkedem abban, hogyha valóban egy pontot próbáltak volna meg az ukránok erőltetni, hogy akkor az előzetes csapat összevonásokat nem látják az oroszok, és nem csaptak volna le már előzetesen az egy tömegben, nagy, egy kis területen összevont ukrán alakulatokra.
Igen, tulajdonképpen azért alakult ki egyébként ilyen első világháborús patthelyzet és rendkívül véres lövészárok helyzet a fronton, mivel elképesztő számban alkalmaz már mindkét fél a felderítő drónokat. És itt gyakorlatilag több ezer olyan 400-500-600 dolláros kis kereskedelmi kütyükre kell gondolni, amelyek reál időben szállítják az információkat a tüzérségnek, és ki tudják lőni akár egy szakasz katonát, vagy akár egy tankot, vagy szállítójárművet, és egyszerűen már nem mernek komolyan mozogni, tehát a II. Világháborúhoz hasonlóan egy dinamikus támadást indítani, mivel ezek a kis kütyük, ezek a kvadroportok azonnal megadják a koordinátákat, azonnal érzékelik a dinamikát, és a tüzérség még mielőtt fölállnának, már kilövi őket. Tehát én úgy érzékelem, hogy itt stratégiailag beállás van. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az oroszok mentalitásában és gondolkodásában, tehát, hogy hogyan gondolkodnak arról, hogy kinek dolgozik az idő. És a Kreml úgy gondolja, hogy a politikai dinamika, hogyha most el is tekintünk a katonai dinamikától, de a politika dinamika szerinte nekik dolgozik, mivel egyre mélyebben megy be Washington és az Egyesült Államok az elnökválasztási kampányba, és itt vannak ilyen elszabadult hajóágyúk a republikánus oldalon, ahol gyakorlatilag Trump és DeSantis már kijelentették, hogy hát Trump maga, aki ugye messze vezet, hogy ő 24 óra alatt megoldja a kérdést, magyarán bedobja a gyeplőt a lovak közé, nem fogja azt a átlagos a havi 10 milliárd dollárt Washington részéről Ukrajna rendelkezésére bocsátani. Tehát úgy gondolja a Kreml, hogy a politikai dinamika, a nemzetközi politikai dinamika neki dolgozik.
Addig mondjuk azért még sok minden történhet, több mint egy év van hátra, hát addig mindenképpen, ameddig a következő elnök, akár marad Joe Biden, akár valaki más lesz, hivatalba léphet, viszont nagyon úgy tűnik, hogy a sáros időszakig, szeptember-októberig, amikor nagy esőzések vannak, azon a front szakaszon, ahol éppen támadnak az ukránok, szóval addig már nem valószínű, hogy túl sok minden történik. Elfecsérelték a nyugati szövetségesek erői által biztosított fegyvereket, az ukránok persze idézőjelben ezt az elfecsérlést, és valószínűleg kénytelenek újra védelemre berendezkedni az ukránok, akármennyire nem sikerült előre nyomulni, vagy van még akkora lendület, annyi fegyver, utánpótlás támogatás, hogy ahogy említettük a beszélgetés elején, akár az Azovi tengerig elmenjenek, bár mondjuk az is csak annyit jelentene, hogy ketté vágják az orosz erőket.
Én nem érzékelem azt az erőt, ami ketté tudná szakítani. Jó, az oroszok azért mindig képesek egy implodálásra, tehát egy beomlásra. Lásd azért 1917, amikor egyszer csak fogták a katonák és hazamentek. De azért itt volt ugye most a Wagner történet, és sokak várakozásával ellentében nem rendült meg alapvetően a morál az orosz frontvonalakon. Tehát én nem érzékelem ezt az erőt. Az addig még sok mindennek kellene történnie, még egyszer mondom. Olyan alapvető frontokon, mint légierő, légvédelem, elektronikus hadviselés. Ebben egyelőre még szupremáciája van a fronton az oroszoknak. Most sikerült nagy nehezen az F-16-osokat behozni a képbe, ugye a dánok, hollandok, norvégok fognak szállítani, de ugye ez is még 4-5 hónap, és amikor leszállítják az F-16-osokat, mondjuk jövő év elején párat, akkor is azzal szembesülhetnek, hogy a Su-35-ös nagyobb tudású, tehát a radarja messzebb lát, a rakétája messzebb lő. Tehát nyilván, hogy segíteni fog a védelembe, de azt, hogy teljesen átfordítsa a front dinamikáját az ukrán oldalra, az valószínűleg naivitás.
Ha már itt a naivitás szót előhozta, akkor az elmúlt egy év, 8 hónap, legyen inkább másfél évben, nyilván az első 2-3 hónapja az orosz-ukrán háborúnak teljesen másról szólt, mindenki gyakorlatilag már azon csodálkozott, hogy az ukránok meg tudták állítani ezt a háromoldalú orosz támadást, még ami február elején indult. Szóval, ha ezt a másfél évet nézzük, akkor egy nyugati naivitás azért benne volt abban, hogy ezt nagyon-nagyon komoly támogatás nélkül meg lehet fordítani, és ki lehet tűzni az oroszokat, mert említette a vadászgépeket. Még ha meg is jön az az 50 F-16-os, az valamire elég lesz, de valószínűleg nem sok mindenre, és hát persze érkeznek majd az amerikai tankok, előbb-utóbb érkezik jó pár dolog, de hát közben nagy vérveszteségei is vannak az ukránoknak, ugyanúgy persze az oroszoknak is. Előfordulhat-e az, hogy mondjuk egy ilyen ellentámadásban gyakorlatilag Ukrajna felőrli a saját esélyeit, és akár a jelenlegi területeit sem tudja megtartani.
Talán ott kezdeném, hogy kiderült erről a háborúról, hogy esztelen, oktalan háború mindkét nemzet számára tragédia, nemzeti tragédia Oroszország és Ukrajna számára. Deresre kellene húzni a cárt, amiért elindított ezt a háborút. Nyilvánvaló, hogy túl van már mentálisan azon a ponton, hogy rendesen meg tudta volna ítélni. Tehát ez egy gerontokrácia, ugye egy egész generációval idősebb a politikai és katonai döntéshozó vonal Moszkvában, mint Kijevbe. Ez kijött, tehát óriási ostobaság volt megindítani, de mondjuk, ha csak arra utalok, hogy a menekültek és halottak, és meg nem születettek miatt 3 millióval csökkent 2 év alatt Oroszország népessége, ugye Ukrajna nem hajlandó elárulni, mekkorák a veszteségei, de emberveszteségei, de az oroszok azt állítják, hogy 40-45 ezer ukrán elesett csak az ellentámadásba. Tehát abszolút valid és jogos az ön kérdése, hogy itt a nemzet fiataljait mészárolták és mészárolják le, és ráadásul az ukránoknál még az sincs, mint az oroszoknál, hogy börtöntöltelékekkel, mindenféle elszegényedett periférián élő etnikumokkal nyomjuk tele a frontvonalat. Itt gyakorlatilag az ukrán nemzet virága ment és megy a vágóhídra. Tehát ez egy maga a háború és Európába és 21. században is újonnan bizonyítja, hogy aki ilyet gondol és ilyet képzel, az ott valami nagyon komoly probléma van, és le kell váltani. Teljesen nyilvánvaló, hogy az oroszoknak voltak stratégiai érdekeik, de azt a szürke zónában kellett volna folytatni. Tehát nem páncélosokkal neki menni egy európai államnak, és aztán gyakorlatilag látunk egyfajta proxy örvényt, ahogy sodródnak be nyugatról és keletről országok, mert ugye az F-16-os és az Abrams tankokat nem tudják megfelelően logisztikailag támogatni az ukránok, ezért oda kell küldeni nyugati szerelőket, nyugati logisztikai támogatást, és az orosz oldalon is azt látjuk, hogy egyre jobban sodródik be. Először besodródott nyíltan Irán, most meg már a héten kiszivárgott, a fejére azt kiszivárogtatta, hogy ott állnak aláírás előtt, hogy Észak-Korea elkezd majd szállítani tüzérségi eszközöket. Tehát ugye ez az, amit a történelemkönyvben tanultunk, és akkor vagy odafigyeltünk, vagy nem. Ezt hívják eszkalációnak. Sodródnak, belesodródnak a dolgok. És akkor itt visszatérnek az előző kérdésére, hogy miért voltak annyira óvatosak a NATO részéről, meg Washington részéről. Azért ne felejtsük el, itt egy olyan atomhatalomról beszélünk Oroszország esetében, akinek igazoltan a világ legtöbb nukleáris robbanófeje van. Azért álljunk meg egy pillanatra. Tehát azért én bemegyek a barlangi medvének a kuckójába, és azért tudom, hogy ott van a medve, és akkor nem biztos, hogy élve kijövök. És persze nem biztos, hogy ez jó példa, de most ez jutott eszembe. Itt azért ő maga Oroszország elpusztíthatja a civilizációt a Földön.
Tehát nyilvánvalóan meggondolják ilyenkor a nyugati szövetségesek, hogy milyen támogatást adnak.
Így van, pontosan, tehát azért próbálják lefektetni ezeket a vonalakat, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ahogy egyre fejlettebb fegyverrendszereket szállítanak, úgy sodródnak bele egyre inkább, úgy válik egyre inkább proxy háborúvá, és egyébként nem nagyon hangoztatják itt a nyugati világba, de azért a háttérben elég világos, hogyha az ukránok elérnék Krímet, és ha úgy gondolják, már pedig Zelenszky és csapata úgy gondolja, hogy akkor ők visszaszerzik Krímet, akkor ott villanás lenne, ott atomvillanás lenne.
Ezt nem orosz blöffnek tartja akkor?
Nem, egyáltalán nem.
Folytatjuk szerintem, mert még van miről beszélgetni Kánsz Csabával, geopolitikai szakértővel a híreket követően.